9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Magyarország energiaellátása stabil, az ivóvízellátás biztosított, ezért feloldják a rendkívüli intézkedések egy részét, ugyanakkor folyamatosan figyelemmel kísérik a paksi atomerőmű működését, ahol a mostani vízállás jelzések alapján halvány esély van arra, hogy hétfőn újraindulhat még egy turbina, közölte a miniszterelnök pénteki tájékoztatóján, melyen azzal vádolta az Orbán kormányt, hogy drámai helyzetet hagyott hátra az energia és vízellátás területén. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, aki az elmúlt egy hétben bármilyen módon csatlakozott az energiahelyzet miatti nemzeti összefogáshoz. Külön kiemelte a paksi atomerőmű dolgozóit, a villamos energiarendszer irányítóit, a hálózati szolgáltatók munkatársait, a vízügyi szakembereket és a vízművek dolgozóit, akik, mint fogalmazott, szó szerint éjjel-nappal forróságban óvták az ország energia és vízellátását. Köszönetet mondott az egészségügyi szakembereknek, a szociális munkások, a rendvédelmi dolgozóknak is. A miniszterelnök megismételte korábbi bejelentését, mely szerint az állami szférában véget ér a rendkívüli otthoni munkavégzés, és újraindulnak 17 és 22 óra között a vasúti áruszállítások, illetve visszakapcsolhatók a díszkivilágítások is. A paksi atomerőművel kapcsolatban közölte, a helyzet stabil, az utolsó turbina stabilan működik. Szeptember 15-től a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökken a tűzifa áfája, jelentette be a kormány döntését Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő közölte, a csökkentés érinti a pelletet, a brikettet és a faszenet is, melyek ugyanezen áfakulcs alá esnek. Kitért arra is, hogy a szociális tűzifa keret emeléséről is hamarosan döntés születik, mondta Magyar Péter. Egy távvezetékben keletkezett hiba miatt ellehetetlenült az ózdi ivóvíztároló medencék töltése, a hiba elhárítását megkezdték, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett pénteki gyors jelentésében. Azt írták, pénteken több mint 1200 helyszínen zajlott vízosztás, majdnem 750 helyen párakaput üzemeltettek. Az extrém hőséggel kapcsolatos területi járási és helyi feladatok ellátásában országosan több mint 1500-an vesznek részt, és majdnem 5500 liter ivóvizet osztottak ki péntek délelőtt. A tájékoztatás szerint Budapesten 34, még országosan 36 Celsius fok volt a legmagasabb hőmérséklet tegnap. Az Agrárkamara függetlenségének erősítéséről a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének és helyetteseinek megválasztásáról, a közpénzek átláthatósága érdekében tett intézkedésekről, a gyermekvédelemben élők ingyenes jogosítvány szerzéséről, valamint a daganatos betegségek hatékonyabb szűrési rendszerének megteremtéséről is döntéseket hozott a kormány, számoltak be a kormány szóvivők pénteki tájékoztatójukon. Köböl Anita, a kormány szóvivő, elmondta, kiemelt cél a kamara politikai függetlenségének erősítése, így aki egyéni országgyűlési képviselőjelöltként indul a választáson, az kamarai tisztséget nem tölthet be. A szóvivő közölte, az elmúlt időszak elemi csapásai, például országos fagykár és az aszály, illetve az állatokat sújtó járványok miatt a kormány támogatja azt, hogy a kamara eltekinthet a tagdíjak beszedésétől. Ez a lépés összességében mintegy 18,5 milliárd forintnyi tehermentesítést jelent a több mint 400 ezer termelőnek, emelte ki Köböl Anita, és hozzátette, a pénzügyminisztériummal egyeztetve a források rendelkezésre állnak, így ez a segítség a költségvetés egyensúlyát nem veszélyezteti.
Az időjárásról.
Sok napsütés lesz, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz a szél, napközben 29-34 fokra készülhetünk. Vasárnap a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék sem várható. Hajnalra többfelé felfrissül a levegő, majd vasárnap délután 30 és 36 fok között alakul a legmagasabb hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban a foci VB-ről beszélgetünk Tóth Szenesi Attila újságíróval. Szó lesz a győztes spanyolokról.
Egy olyan csapat, amelyik egy gólt kap az egész világbajnokságon, és ilyen magabiztosan megy tovább, ráadásul nem is mondanám egy könnyű ágnak, mert azért Ausztriát nem olyan könnyű megverni, Portugália, Belgium, Franciaország, ezek nagyon kemény csapatok, tehát csak európai csapatokkal játszottak, úgyhogy csak a belgák lőttek nekik egy gólt. Maximálisan megérdemlik, hihetetlen jó játékosaik vannak, és hihetetlen jól össze van rakva ez a spanyol csapat.
A szerethető meglepetés csapatról, a zöldfoki köztársaságról.
Feltételezem, hogy még egyszer ezt nem tudnák megismételni. Engem leginkább a argentinok elleni hosszabbítás meccsük lepett meg. Hát én ott nem gondoltam volna, hogy különösebb ellenállást ki tudnak fejteni Argentina ellen, és végül nagy nehezen nyertek a messziek 3-2-re. Szóval hát a világbajnokságok az ilyen sztorik miatt jók egyébként, meg az ilyenek miatt is maradnak emlékezetesek, mint a zöldfoki szigetek, igen.
És arról is beszélgetünk majd, hogy a magyar válogatott ott lehet-e a következő VB-n.
Nehéz út lesz, de nagyon remélem, hogy sikerül kijutni a világbajnokságra.
Mai vendégünk tehát Tóth Szenesi Attila újságíró. Tartsanak velünk!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A spanyolok megérdemelten nyerték meg a labdarúgó világbajnokságot, mondja a Tóth Szenesi Attila, a 444.hu újságírója. De vajon lenne mit ellesni tőlük akár a magyar válogatottnak? És ott lesz-e a magyar csapat a 2030-as VB-n? Hogy lehet, hogy egy félmilliós ország, a zöldfoki köztársaság már most is ott volt a VB-n, és ráadásul méltán helyt is álltak, például x-eltek a később győztes spanyolokkal? Tőlük vajon mit tanulhatnánk? Jót tette a VB-nek, hogy Ronaldót és Messit is láthattuk még játszani? És az ivószünet vajon kinek tett jót? Ezekről és sok minden másról is beszélgetünk a következő percekben mai vendégünkkel, Tóth Szenesi Attila újságíróval.
Szerinted hogyan vizsgázott az a 48 csapatra kibővített labdarúgó világbajnokság? Jót tett ez? Túl hosszú volt? Élvezhetetlen volt? Vagy te élvezted a 101 néhány meccset?
Jó lett volna ez talán, hogyha nincs annyi mérkőzés éjszaka, most ez nyilván az én magánvéleményem, mert olyan munkarendben dolgozom, hogy nem tudtam fönnmaradni a meccseken, tehát el tudom képzelni, hogy ha mondjuk most 16 éves vagyok, mint voltam a 87-es VB-n, és van ilyen sok mérkőzés, akkor fönnmaradok, és baromira élvezem ezt a sok csapatot is. Egyébként így még szerintem az elviselhetőség határán volt ez a 48 csapat, tehát tényleg voltak olyan válogatottak, mint Üzbegisztán, vagy Curaçao, meg jó néha Haiti, akiket nem látsz, és még ez még éppen az a mennyiség volt, amit úgy be tudsz fogadni, meg amire úgy rá tudsz csodálkozni. Tehát még nem mondanám azt, hogy ez ilyen elviselhetetlenül sok, de tény az, hogy a tökéletes az a 32. Ugye ami nagyon rossz, az a csoportkör, hogy tovább juthatnak a legjobb harmadikok is, emiatt aztán lehetnek gyanús eredmények, számolgatások, illetve gyakorlatilag egy győzelemmel már, egy nagyobb arányú győzelemmel már elég jó eséllyel bent vagy a 32 között, szóval az biztos, hogy ilyen szempontból viszont a 48 csapat nem tett jót.
Mi van, ha nem viccből dobta be a FIFA elnök a 64 csapatos bővítést, nyilván nem viccből dobta be, de az már egy ilyen életszerűtlennek tűnik számodra?
Igen, halálkomolyan mondom, hogy nem. Jobb a 64, mint a 48, hogyha az első két helyezett a csoportból tovább jut, és nincs az a bukózkodása a legjobb harmadikokkal. Akkor legyen 64, nyilván jobb lenne, hogyha Európából arányaiban többen lennének, de hát biztos lesznek teljesen alkalmatlan. Újabb ázsiai válogatottak, teljesen alkalmatlan, nem tudom, afrikaiak, akik így bejutnak. Bár megjegyzem, Nigéria meg Kamerun, ugye ők nem fértek be a mezőnybe, pedig papíron nem rosszak. Szóval a csoportkörös lebonyolítás miatt azt mondom, hogy ha én rajtam múlna, akkor tök mindegy, akkor legyen 64 a 48 helyett. És azért kicsit ellent is mondtam magamnak, amit az elején mondtam, de ez a csoportkör, ez mindent felülír szerintem.
És ebben a válaszodban mennyire van benne az a remény esetleg, hogyha 64 és arányaiban több az európai csapat, akkor hát ha ott lehetne a magyar válogatott is könnyebben?
Hát biztos, hogy könnyebben ott lehetne, de azért, hogyha megnézed, akkor most hány jobb válogatott volt nálunk? A 3, ugye? Tehát hogyha most mi tovább jutottunk volna az írek ellen, akkor az még kevés lett volna, mert hogy 3 győztese volt a pótselejtezőknek, nyilván nagyobb eséllyel jutnánk tovább. De ugyanakkor az biztos, hogy arányaiban Európa, vagy a jelentőségéhez képest Európa kevesebb helyet kapna, de mondjuk itt most gyorsan el is gondolkodom Európa jelentőségén, és akkor ezzel kicsit rámegyek a VB-n tapasztaltakra. Szóval azért az európai válogatottak nem voltak olyan őrült jók, mint ahogy mi ezt innen elképzeljük, hogy ó, hát nekünk itt járna a kiemelt helyszám. Ugye a csehek csoportutolsók voltak, a skótok csoport harmadikok voltak, törökök csoportutolsók voltak, szóval egy kicsikét lehet, hogy mi túlértékeljük azért ezt az európai focintat.
És akkor, ha csak így mazsolázok az eredményekből, mondjuk a németek korai kiesését, azt meglepőnek tartod?
Igen, bár ez ugye mostanában már rendszeresen visszatérő jelenség a németeknél. A zsinórban harmadszorra esnek ki korán, ugye talán csoportkörös kiesések voltak korábban, most mentek egy kört. Szóval valami nagy gond lehet, miközben azért a nagy európai bajnokságokból jövő válogatottak, a spanyolok, angolok, franciák, top 5-ös, azok azért ott voltak a négy között, hát az olaszok meg nem jutottak ki, ugye? Ott a németeknél gondolom, hogy majd megint vesznek egy nagy levegőt, mint ahogy vettek a 2000-es években, és akkor valamilyen képzést elindítanak, mert látszik, hogy kínlódás van, és ez nem feltétlen csak szövetségi kapitány kérdés, feltételezem. Bár kíváncsi leszek Kloppra, hogy mire megy majd a válogatott a...
Horvátok?
Én meglepődtem már 4 évvel ezelőtt is azon, hogy bejutottak a négy közé, mert mondom, az nem létezik, hogy egy ilyen kis ország zsinórban 2-szer bejusson a világbajnokság elődöntőjébe, és érmes legyen. Úgyhogy most akkor megint azt mondom, amit 4 éve mondtam volna, hogy nagyon meglepett volna, hogyha tovább jutnak. Hát itt nyilván el kell mondani, hogy azért ez már nem egy fiatal horvát csapat, de szerintem ők nem voltak az esélyesek között. Tehát ők kb. Azt hozták, amire számítani lehetett.
És akkor egy másik példa az, hogy a Svájc viszont a negyed döntőkig jutott, az meglepette.
Igen, bár az se akkora meglepetés, mert azért rendszeresen kijutnak világversenyekre, és ott elég messzire el szoktak menni. Nagyon jó válogatottjuk van. Végső soron az argentinok ellen estek ki, ráadásul egy hosszabbításos meccsen. A Kolumbiát kiverni az mondjuk szerintem egy nagy fegyvertény, mert az egy ilyen masszív, erős csapat volt, ugye őket 11-esekkel tudták kiverni. Algéria kiverését az meg egy kötelező feladat nekik, ahogy a csoportkörből való továbbjutás is kötelező volt. Tehát nekik az igazi áttörés az lett volna, hogyha sikerül az argentinokat legyőzni. Ugye pont most jött ki egy hír, hogy az Embolót elvileg jogtalanul állították ki, bár ez tök mindegy, meg ez mindig megmosolyogtató, de hogyha ott az Embolót nem állítják ki, akkor ki tudja, hogy mire mennek az argentinok ellen.
És akkor nézzük a legjobb négyet, ahol 3 európai csapat. Olvastam egy ilyen statisztikát, hogy nem nagyon volt még ilyen a VB-k történetében, hogy a FIFA ranglista első 4 helyzetje van a VB legjobb 4 között. Erről mit gondolsz? Meg akkor arról, hogy 3 európai csapat volt ott a legjobb 4-ben.
Igen, ilyen nem nagyon szokott lenni, hogy tényleg a papíron legjobb csapatok jussanak be, meg olyan sem szokott lenni, hogy az ilyen igazán, mondjuk ez ugyanaz, hogy a nagy futballhatalmak, bár van, amikor a ranglista az csalóka, ugye, mert mi is voltunk 86 előtt, azt hiszem 3., bár lehet, hogy csak az európai ranglista. Hát most nem volt olyan igazi meg, ugye mindig az is szép a világbajnokságokon, hogy van egy olyan csapat a 4 között, akire senki nem számít, aki úgy valahogy bemegy oda. Ugye ilyen volt Horvátország már többször is, vagy Törökország, a csalással oda került Dél-Koreát, azt most inkább nem mondom, még 2002-ből. Szóval mindig vannak ilyen meglepetés csapatok, és most az volt az érdekes, meg az volt a meglepetés, hogy nem volt ilyen 4 olyan csapat, 4 addig majd, hogy nem tökéletesnek tűnő csapat jutott be a legjobb 4 közé. Ugye a franciák valami egészen elképesztő, hogy milyen játékos anyaggal rendelkeznek. Tehát ott még a C-válogatott is olyan játékosokból állnak, akik a top bajnokságok top csapataiban játszanak, tehát fölfoghatatlan az a játékos bőség, ami a franciáknál van. A spanyoloknál ez a rendszer, amiben játszanak, az fantasztikus, hogy tényleg egy verhetetlen csapatot sikerült összehozniuk. Az angolok, hát ott meg ugye, hogy révbe érnek-e végre, vagy nem, ez a 1966 óta ez a kérdés, és ugye azóta sohasem. Az argentinoknál meg nagyon nagy dolog lett volna, hogyha sikerült volna duplázniuk, bár ez se volt kis teljesítmény, látva a döntőt, ahol rendkívül kiábrándító és gyatra teljesítményt nyújtottak, és ezzel azért azért eléggé leírták ezt az útjukat, legalábbis előttem leírták az útjukat, ami, ahogy oda jutottak a döntőig, tehát így az ember hajlamos akkor így utólag fityymálni azt, hogy ők az Egyiptomot, meg a Svájcot, meg a zöldfoki köztársaságot kellett, hogy kiverjék az egyenes kieséses szakaszban, és gyakorlatilag meg Angliát, az mondjuk egy komolyabb fegyvertény volt, de nagyon nagy csalódás volt az argentinok döntőbeli játéka.
És a spanyolok?
Hát ez meg egy fantasztikus szervezet. Tehát az ember azt élvezte, hogy ez tényleg egy gépezet, és nem volt annyi, nem úgy gépezet, mint amilyen a tikitaka volt, hogy adogatsz a fél pályánál 560-at, és megőrülsz tőle, és a hajadat téped, hanem valahogy itt lehetett még élvezni is a spanyoloknak ezt a tökéletes játékát, meg azt a játékát, hogy gyakorlatilag úgy védekeztek, hogy nem is kellett védekezniük. Tehát jó, a Cucurellának volt néhányszor egy ilyen utolsó pillanatos mentése, meg voltak ilyenek, de a kapusnak se kellett hatalmas bravúrokat bemutatni. Szóval egy ilyen tökéletes gépezetnek tűnt, ami nyilván nem a leglátványosabb, nem olyan, mint egy francia válogatott, amikor nagyon jól játszik, de tiszteletet érdemlő, tehát kevés ennyire tökéletes válogatott volt szerintem a futballtörténelemben, nem akarok túlozni.
És ennek mi lehet szerinted az oka?
Gondolom, ez a rendszer. Ugye nagyon érdekes megnézni, hogy döntő két szövetségi kapitánya, hogy egyik sem volt klubedző, vagy hát ilyen minimális klubedzői karrierrel rendelkeztek, tehát ők ott vannak a szövetség alkalmazásában. Egyébként a Deschamps is ugye ott van 12 óta, neki azért előtte volt egy klubkarrierje, de 12 óta ott van a francia szövetségnél. Tehát van egy rendszer, amit kitaláltak, ugye ő végigjárta a ranglétrát, a spanyol szövetségi kapitány a ifjúsági válogatottaktól kezdve, sok játékossal már fiatalabb korában is dolgozott együtt, és egy ilyen fantasztikus rendszert alkotott. Hozzáteszem, ehhez kellenek nyilván fantasztikus játékosok, tehát olyan a spanyol képzés, hogy azért ezeket a játékosokat nem lehet zavarba hozni. Tehát nyilván a magyar válogatottal ezt nem lehet játszatni, ezt a szisztémát, de a spanyoloknak ez tökéletesen fekszik.
Nem bírom ki, hogy ne hozzam be én is a magyar válogatottat. Lehetne mit tanulni tőlük? Tehát nyilván a játékos keret az adott, de mondjuk a jövőre nézve lehetne szerinted a spanyoloktól valamit ellesni? Akár utánpótlásban?
Hát nem tudom, hogy ez mennyire más fog. Nyilván minden világbajnokságon minden csapattól valamit lehet tanulni, ellesni, de hogy itt most konkrétan mi az, amit a spanyolok úgy tudnak, amit mi tudnánk hasznosítani a labdatartásban, passzjátékban, hát azt nem tudom, mert azért nagyon más játékosokról beszélünk, tehát ezek tökéletesen képzett futballisták. Nálunk meg azért sokszor itt takargatni kell a hiányokat, inkább elfedni, hogy jó, valaki egy bizonyos dologban jó, de abban nem jó, és akkor domborítsuk ki azt a jó oldalát. Na most a spanyoloknál ez nincsen, itt minden játékosnak, aki pályára lép, lényegében csak jó oldala van szinte.
A döntőre hogy ugorjak még vissza, laikusoknak hogyan tudnád elmagyarázni, hogy mi a csoda történt? Most azt az egy statisztikai adatot hagyd mondjam, hogy 110-valahanyadik percben volt az első rögzített, statisztikailag igazolható kapura lövése az argentinoknak Messi részéről. Hogy változhat meg ennyire egy csapatnak a játéka? Ez a spanyoloknak a játékán múlik szerinted, vagy ez itt mi történhetett?
A spanyolok játéka biztos benne volt ebben, de nem nagyon volt a spanyoloknak megingásuk az egész világbajnokságon, akkor volt talán egy picit, de hát az is nagyon távol volt a kiesés attól, hogy mondjuk azt mondhassuk, hogy meglegyintette őket a kiesés szele, amikor a belgák egyenlítettek ellenük, de hát utána hozták azt a meccset is, tehát kellett hozzá egy tökéletes spanyol válogatott. Meg én gondolom, hogy felmérték az argentinok, hogy ők ezen a mérkőzésen játékban nem fogják tudni legyőzni a spanyolokat, erőnlétben megint csak nem tudják legyőzni a spanyolokat, ugye az átlag életkoruk jóval magasabb volt az argentinoknak, meg a kezdőben talán 8 olyan játékos volt, aki már 4 évvel ezelőtt is ott volt. Ott volt a Messi, akit nyilván muszáj berakni kezdőbe, de hát azért láttuk, hogy azért ez eléggé ilyen sétálgatós foci volt, és ez most a spanyoloknál ez az ember hátrány nem annyira fért bele, plusz ki voltak fáradva, hosszabbításos meccseik voltak az argentinoknak, tehát így mindent egybevetve, egy gondolom a Scaloni amellett döntött, hogy akkor legyen egy ilyen célfutball, és húzzuk ki a 11-esekig, de ezt is szemérmetlenül lehetett látni rajtuk, hogy ezt játsszák az első fél időtől kezdve. Hogy nem nagyon volt a játékukban benne még az se, hogy na majd találunk egy gólt, hanem tényleg arra mentek rá, hogy húzzuk ki a 11-esekig, ami egyébként teljesen jogos, tehát hogyha most beleképzeled azt, hogy mondjuk a magyar válogatott van ott a döntőben, a spanyolok ellen, hát véresre tapsoltuk volna az egész meccsen a tenyerünket, meg nyilván nem azt nézzük, hogy most ez egyébként, nem tudom, a csapatunk nem rúgott kapura, hanem hát drukkolunk, és egy ilyen elképesztő futballélmény lett volna, hát úgy, hogy semlegesek vagyunk, úgy nyilván nem, ez nem annyira jött át, de simán lehet, hogy a Scaloni fölmérte a keretet, hogy egyszerűen több nincsen bennük, és egy spanyolok ellen nem lehet úgy játszani, mint mondjuk az angolok ellen, amikor hátrányba kerültek, vagy amikor a spanyolok ellen hátrányba kerültek, ugye akkor már 10 emberrel, és azért nem sok híja volt, hogy ki ne egyenlítsenek. Ugye ezért volt egy kicsit dühítő, hogyha esetleg hamarabb rúgják ezt a gólt a spanyolok, akkor lehet, hogy az argentinok tudnak váltani, mert bebizonyították, hogy tudnak váltani. Nyilván egy egész meccsen ezt nem tudták volna játszani.
Kedves hallgatóink, most hírek következnek itt az Európa Rádióban, utána pedig folytatjuk a beszélgetést a foci VB-ről Tóth Szenesi Attilával, a 444 újságírójával. Maradjanak az Európa Rádióval.
Ha messze lennél, Kezdünk hiddel.
Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Megérkezett a régvárt eső a Duna vízgyűjtőjére. A folyó magyarországi szakaszán azonban továbbra is csak pár centiméteres vízszint változások jellemzőek, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság sajtóosztálya. A legfrissebb előrejelzés szerint reggelig a fenti vízgyűjtőkön további 8 mm körüli csapadék várható, az ezt követő napokban azonban csökken az eső esélye, áll a tájékoztatóban. Megjegyezték, hogy a bajor, osztrák és szlovák állomásokon már tapasztalható kisebb vízszintemelkedés, mely már Nagybajcsnál is érzékelhető. A Duna magyar szakaszán a jelenleginél pár deciméterrel magasabb vízállások alakulhatnak ki a következő napokban, tették hozzá. A mostani vízállási jelzések alapján halvány esély van arra, hogy hétfőn újraindulhat még egy turbina a paksi atomerőműben, mondta a miniszterelnök a pénteki kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter közlése szerint ezzel a termelés a mostani 240-ről 500 megawattra emelkedhet. A miniszterelnök arról, hogy megépül-e Paks 2, elmondta, zajlik az átvilágítás, az eredményt így még nem kapta meg, csak részeredményeket ismer, melyek nem túl biztatóak. Hozzátette, nem ő fog dönteni az ügyben, megvárják az energetikai és pénzügyi átvilágítás eredményét. Szükség van Magyarországon egy nagy atomerőműre, meg kell nézni Paks 1 mire képes, mutatott rá a miniszterelnök. Majd hozzátette, fel kell készülni a Duna tartósan alacsony vízállására. A közpénzfelhasználás átláthatóságának további erősítéséről is döntött a kabinet, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. Az Európai Uniós helyreállítási alap forrásaihoz való hozzáférés egyik feltétele, hogy az ezen összegek felhasználásában érintett közfeladatot ellátó szervek proaktív módon központi nyilvántartásban teszik közzé ezen adatokat. Jelezték, a döntéssel bővül a kötelezettek és a közzétenni előírt adatok köre, melyek bárki számára ingyenesen elérhetőek lesznek. A közpénzek felhasználását mindenki számára követhetővé kell tenni, fogalmazott Köbön Anita szóvivő. Az állampolgároknak joguk van tudni, kikkel szerződik az állam, mire költ és kikhez kerülnek a közpénzből kifizetett összegek, tette hozzá. Biztosítja a kabinet az idei működésükhöz szükséges összeget a debreceni, a sármelléki és a pécsi pogányi repülőtér számára. Magyar Éva a kormány szóvivő jelezte, összesen 5,5 milliárd forintot rendeltek a súlyos likviditási gondokkal küzdő repterek támogatására. Elmondta, a három légi kikötő számára az idei költségvetés eredetileg egyetlen fillér támogatás sem tartalmazott, márpedig így a többletforrások nélkül a légi kikötőket működtető társaságok fizetésképtelenné válnának. Hozzátette, a kormány megbízta a közlekedési és beruházási minisztert, többek mellett a debreceni repteret működtető társaság átvilágításával.
Az időjárásról.
Sok napsütés lesz, de helyenként átmenetileg erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, viszont csak elszórtan alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz a szél, napközben 29-34 fokra készülhetünk.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Az égen csak lehozni kéne végre. Füst száll épp a szépre, füst száll épp a szépre, na ki a csókot érte.
kell szeretni. Ugye nem viszel el most mindent, amit a szívem őriz rég. Amíg a démonaimtól féltem, nem volt, akit elhinnék. Tudom más, hogy látom, milyen az élet, de pont ettől lesz szép. A napon olvad a jég. Madár rakja fészkét, madár rakja fészkét, kirepül melléje. Sűrű az erdő mélye, ha eltévedni kéne. Tűz körül egy leák szenderül, a legény azt kérdezi, mondd, hogy kell szeretni. Ugye nem viszel el most mindent, amit a szívem őriz rég. Amíg a démonaimtól féltem, nem volt, akit elhinnék. Tudom más, hogy látom, milyen az élet, de pont ettől lesz szép. A napon olvad a jég. Amit a szívem őriz rég. Amíg a démonaimtól féltem, nem volt, akit elhinnék. Tudom más, hogy látom, milyen az élet, a pont ettől lesz szép. A napon olvad a jég. Ugye nem viszel el most mindent, amit a szívem őriz rég. Amíg a démonaimtól féltem, nem volt, akit elhinnék. Tudom más, hogy látom, milyen az élet, de pont ettől lesz szép. A napon olvad a jég.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést a foci VB-ről. Vendégünk Tóth Szenesi Attila, a 444 újságírója. Bronzmeccsre hagy ugorjak még, ott is van egy ilyen érdekes, hát ha csak így valaki elolvassa az eredményt, de ha meg is nézi a meccset. Szóval az első félidő 4-0 az angoloknak, a franciákkal szemben, a meccs végeredménye meg 6-4 az angoloknak. Szóval itt mi történt, és megint az a kérdésem laikusnak, hogy lehet elmagyarázni, hogy itt szakmai értelemben, foci szempontból mi történt?
Hát az egy vicc volt az a meccs. Lehet, normál körülmények között ilyen nem lehet. Talán egy francia válogatott, az én nem tudom elképzelni, hogy ilyen helyzetbe kerüljön normál körülmények között. A normál körülmények között értsd azt, hogy mondjuk ez egy nyolcaddöntő lett volna, vagy egy világbajnoki elődöntő, vagy akár egy csoportmeccs is. Akkor kizárt, hogy ezt játsszák. Én gondolom, hogy itt az lehetett, hogy a franciáknak olyan igazi tétje nem volt ennek, hiszen ezüstérmesek voltak 4 évvel ezelőtt, 8 évvel ezelőtt világbajnokok, van 2 érmük az elmúlt 12 évből. Annyira nekik nem volt fontos, hogy most akkor az első meg a második hely után legyen egy harmadik is. Szemben az angolokkal, akiknek ez jóval fontosabb volt, mert mégiscsak ez a második érmük fennállásuk során. Az más kérdés, hogyha nekik meg ennyire fontos volt, akkor hogyan tudtak úgy összezuhanni a második félidő egyes szakaszaiban, ahogy a franciák tették az első félidőben. Hát az angol védők mellett is úgy mentek el, ahogy akartak a második félidőben, egészen hihetetlen volt. Úgyhogy én gondolom, hogy ez a tét, tehát hogy nem volt mindegy, hogy melyik csapatra. Tehát a franciáknak kevesebb volt a tét, és valahogy így belementek egy ilyen adok-kapok meccsbe. Hozzáteszem, hogy azért ők képesek erre. Ugye volt egy Nemzetek Ligája meccs, amikor a spanyolok ellen fordítottak majdnem, tehát 0-4-ről lett egy 5-4-es spanyol győzelem. Szóval ők ezt így tudják hozni ezeket, és hát ebből látszik, hogy milyen fantasztikusan erős a francia válogatott, mert mondjál nekem még egy válogatottat a világon, amelyik képes lenne arra, hogy egy félidei 0-4-ből, 0-4 után csinál egy szoros meccset, ráadásul ezt azt hiszem egy éven belül kétszer megismétli, két olyan csapat ellen, mint a spanyol meg az angol, tehát hihetetlen jó. Én szerintem itt kb. Azon út, hogy a franciák hát annyira nem érdekelte.
Most a pontos keretet nem néztem át, de feltételezem, hogy van olyan francia játékos, aki 4 éve nem volt kerettag, nincs érme. Ilyenkor az az 1-2 játékos sem tudja meggyőzni a többieket, hogy oké, nekem azért csak kéne egy érem, úgy szeretnék hazamenni, hogy bronzérmem van.
Szerintem ezt nem mondják ki, tehát hogy ez nincs kimondva, hogy minket ez most nem érdekel, hanem igenis, hát ez úgy mentek bele a meccsbe szerintem, hogy ők úgy gondolták, hogy komolyan mennek bele, de menet közben kiderül, hogy mégsem. Tehát hogy mondjam neked, hogy ilyen van a hétköznapi életben is, hogy úgy érzed, hogy valami fontos neked, de tudat alatt mégis ott mutoszkál, hogy azért annyira mégsem, mert hogy én nem ezért jöttem, hanem azért, hogy a franciák nem ezért jöttek, hanem a világbajnoki címért, és akkor jó, hát mostan játszunk a bronzéremért, de hát tudod, az a mentalitás, amikor mondjuk van egy díjkiosztó, és akkor amikor a második helyezett csapat játékosének a nyakába osztják az érmet, akkor van olyan, hogy rögtön le is veszi, és nem dobja el, de hogy ő nem akar pózolni azzal a második helyes éremmel. Na most gondolom a franciáknál is azért sokakban benne volt, hogy hát ők nem ezért jöttek, még tök kevés nap telt el a vesztes elődöntő óta, ők nem ezért jöttek, ők világbajnokok akartak volna lenni, és hiába mondják azt, hogy jó, megnyerjük a bronzmeccset, azért nem biztos, hogy úgy tudsz koncentrálni, figyelni, mint amit gondolsz magadról.
A legjobb 4-ből kilépve eszembe jutott még egy csapat, akiről nem kérdeztelek, de akartalak európai csapatok felsorolásánál, a norvégok szereplését, te milyennek ítéled meg?
Hát az egy csoda volt, nyilván ugye nagyon érdekes, hogy mi 2016-ban játszottunk, vagy 15-ben, szóval a 16-os, 15-ben, 16-os EB-ért játszottunk a norvégokkal pótselejtezőt, és az egy elég halovány norvég válogatott volt még. Azt hiszem, hogy talán összesen 1 vagy 2 játékos volt topligás, és köztük volt az akkor talán 16 éves vagy 15 éves Ødegaard, aki a Reálban volt papíron, de hát ugye akkor még nyilván nem játszott. Tehát egy nagyon-nagyon vékony norvég válogatott volt az a 10 évvel ezelőtti, és az alatt eljutottak oda, hogy hát most már ilyen európai topligákban játszik a keretnek a nagyobb része, és azon belül is többen játszanak top csapatokban. Tehát itt nem csak a hollandról van szó, hanem azért ott vannak olyan játékosok, akik topligák top csapataiban játszanak hétről hétre, vagy ha nem is top csapataiban, de topligákban, és nagyon-nagyon jó futballisták alkotják ezt. Ott is az edző egyébként elég régóta, a szövetségi kapitány elég régóta ott van a posztján, tehát ő is egy ilyen szövetségi edzőnek számít már régóta a válogatott kispadján ül. Bemehettek volna a 4 közé, mert sajnáltam őket Anglia ellen, hogy végül ez nem sikerült. Biztos, hogy hallunk még róluk, vagy hogy még mit tudom én, következő EB-n, VB-n tudni, hogy messzire fognak jutni, mert ez egy nagyon jó csapat.
És akkor Európán túl, már csak te hoztad be itt a beszélgetés elején az európai kérdéskört, és ezzel mentem eddig, de zöldfoki köztársaságot szeretnének még kérdezni. Szóba hoztad már, de azért mégiscsak egy kérdés elég beszéljünk róluk. Ugye a csapatok belül kiemelve Vozinha, Kapust is, aki egy külön történetet futott be a csapat mellett a 40 évével és a védéseivel. Szóval őket hogy ítéled meg? Hogy lehet, hogy egy ilyen pici ország el tud jutni a VB? Szerinted, és ott ráadásul hely tud állni. Hát így utólag nézem, micsoda eredmény, hogy a VB győztes spanyolokkal döntetlen tudtak játszani a csoportkörben például.
Igen. Hát egy kicsit olyan, amikor egy kis csapatnak kijön a lépés, tudod, mint amikor a nem tudom, mi játszottunk egy-egyet a franciákkal a Európa-bajnokságon, az előző Európa-bajnokságon. Tehát amikor úgy minden a kezedre játszik, a kapus nagyon jó, nem lehet gólt rúgni, a spanyoloknak még az első meccsük volt, még akkor ők is nyilván egy első meccsen, ugye az argentinok 4 éve egy Szaúd-Arábia elleni verességgel kezdtek, tehát hogy minden a kezükre játszott, meg azért ezek jó futballisták, itt is azért van jó néhány olyan játékos, aki nem odahaza született, vagy nem játszott soha odahaza, tehát ugye Európában nevelődtek, de azért messze nem az a minőség, mint mondjuk Marokkó. Feltételezem, hogy még egyszer ezt nem tudnák megismételni. Engem leginkább a argentinok elleni hosszabbítás most meccsük lepett meg. Hát én ott nem gondoltam volna, hogy különösebb ellenállást ki tudnak fejteni Argentina ellen, és végül nagy nehezen nyertek a Messiek 3-2-re. Szóval hát a világbajnokságok az ilyen sztorik miatt jók egyébként, meg az ilyenek miatt is maradnak emlékezetesek, mint a zöldfoki szigetek, igen.
Ha már legemlékezetesebb pillanatok, neked mi a VB-ről a legemlékezetesebb pillanat, amit viszel magaddal?
Az ivószünet, ugye az nem volt eddig ilyen mennyiségben, vagy ilyen kötelező jelleggel, és hogy majd, hogy nem 4/4-re osztotta fel a mérkőzéseket, tehát engem nagyon idegesített. Engem nagyon-nagyon idegesített, valószínű, hogy ez a jobb csapatoknak kedvezett inkább, akik ott bele tudtak nyúlni jobban a játékukba, vagy az edző bele tudott jobban nyúlni a játékukba. Egy ilyen 21-23 perc után, még azt meg kéne nézni statisztikailag, hogy hogyan változott az eredmény, bár hát ez nehéz, mert egy jobb csapat egyébként is nagyobb eséllyel szerez nyilván gólt egy gyöngébb ellen, de ez teljesen a foci szellemisége ellen ment. Tehát ezt úgy találták ki ezt a játékot, hogy két fél időből áll, és az teljesen normális, hogyha 40 fok van, akkor legyen ivószünet, de ez a foci szellemisége ellen ment, viszont az a jó hír, hogy valószínű, hogy ennek folytatása nem lesz legfeljebb a következő világbajnokságon, mert ugye az UEFA bejelentette, hogy ők ezt nem támogatják, ezt a fajta rendszert.
Én úgy emlékszem, hogy olyan is volt, hogy vagy szemerkélő eső volt, vagy egyáltalán nem volt meleg, és még akkor is volt ez a hidratációs szünet, tehát nyilvánvaló
persze,
volt.
Persze, ez kötelező jelleg. Igen, tehát ez volt szakadó eső, volt olyan meccs, ahol szakadt az eső, és ott is volt hidratációs szünet, tehát ez kötelező jelleggel vezették be, és mondom, én nagyon-nagyon, tehát nagyon rossz volt így nézni a meccseket, éppen lendültél volna bele egy mondjuk a második fél időben egy mérkőzésbe, és akkor hopp, hidratációs szünet, és volt, hogy teljesen új mérkőzés kezdődött utána, és ez nem jó. Tehát a focit úgy találták ki, hogy két fél időből áll. Szerencsére ez elég konzervatív sportág, és olyan őrült sok szabálymódosítás azért nem volt a 100-valahány év alatt, és hát ne is legyen, legalábbis ez az jó szünete semmiképpen ne legyen.
És ha már szabálymódosítás, ez az eltakart száj és piros lap történet, ami most debütált, és volt is több kiállítás, ehhez mit szólsz?
Szerintem működött. Tehát ez egy eléggé rendesen megvan mondva, hogy mikor nem szabad eltakarni a szájat, hogyha a másikat verbálisan inzultálod, akkor nem szabad. Tehát minden játékos úgy ment ki a pályára, hogy ezzel tisztában van. Egyébként szerintem meglepően kevés volt a vitatható ítélet. Most így Isten őriz, hogy belemenjünk ilyenekbe, hogy melyik meccsen esetleg volt. Melyik meccsen volt bele úgy a bíró, hogy nem kellett volna, de szerintem sokkal kevesebb volt, mint más VB-ken. Megtanulták használni a technológiát, nekem az volt az érzésem. Nem voltak ezek a borzasztó hosszú játékleállások, varozás miatt minden nagyon gyorsan és flottul ment, szóval nekem ez viszont egy nagyon pozitív meglepetés volt, hogy sokkal kevesebb bírói hiba volt. Ugye hát azért emlékezz vissza, hogy minden VB-n, EB-n van olyan, hogy nem tudom, napokig egy bírói hibáról folyik a szó. Most azért nem nagyon volt ilyen. Volt ott, hogy a Messi most piros lapot érően lépett rá a lábára, vagy nem, de hogy ilyen minimális dolgok voltak, és ez mondjuk jó, hogy nem erre került a figyelem, hogy már megint a bíró mit csinált. És bocsánat, és nagyon tetszett a játékvezetőknek, hát olyan határozottak voltak. Tehát valahogy most nem volt, biztos volt egy-kettő hülye bíró, de hogy nem az volt, hogy olyan nagy számban tudod, jöttek így fogalmatlan játékvezetők, hanem ilyen jó stílusban, határozottan vezették a meccseket, tehát szerintem a játékvezetőknek is ugye van edzőtábor világbajnokságok előtt, szerintem ez nagyon jól sikerült, és jó volt őket most nézni.
Még egy más jellegű kérdés, szóba hoztad már Messit többször, Ronaldóról még nem beszéltünk, mennyire volt ez ilyen foci történelem, hogy őket, kettőket még láttuk VB-n, vagy jönnek majd hozzájuk hasonló nagy nevek, akikről 10-20 év múlva ugyanígy lehet föltenni kérdést, hogy látjuk-e még őket, meg jó volt-e még, hogy láttuk őket, mit gondolsz az ő szerepükről, jelenlétük?
Nyilván jó. Gondolom, hogy a portugál, nem tudjuk, mi lett volna a portugál válogatottal, hogyha nem a C. Ronaldóval kezdenek, hanem mással, és mondjuk a Ronaldót az utolsó 20 percre rakják be, mint annak idején az MTK-ban Illés Bélát, és akkor ő eldöntötte a meccseket, az öreg Illés Béla. Nincs ellenpróba. Én azt értem, én azt el is tudom hinni, hogy a portugáloknak lelkileg fontos, hogy ott volt a velük a Ronaldo, akár kezdőként is, mert valahogy nekem úgy tűnt így nézve a képsorokat, hogy tényleg szeretik őt. Tehát, hogy valahogy az egy olyan őszintének tűnt az egész, hogy tényleg fontos nekik. Hát a fene tudja, hogy szakmailag egyébként meg ott kellett volna lenni a kezdő csapatban neki, vagy nem. Nyilván hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy nem. Hát ellenpróba nincsen, mind a mellett. Hát nyilván egy fantasztikus egyéniség. Ugye ő azért az annyiban más, mint a Messi, hogy a Messi valahogy ez az ösztönös zseni, a Ronaldónak viszont rengeteget kellett melózni az élete folyamán, hogy ilyen statisztikákat tudjon produkálni, hát egészen a mai napig, de biztos, hogy sokkal többet kell beletennie fizikálisan, mint mondjuk a Messinek, abba, hogy ő még egy válogatott játékos legyen. És hát igen, jó volt látni őket világbajnokságon valószínű utoljára. Hát a Messi ő egy külön, hát ő is zseni tényleg, tehát ahogy eldöntötte a meccseket, meg ahogy azt hiszem 5 meccsen lett a legjobb, a mezőny legjobbja, teljesen megérdemelten, de erre tényleg nincsenek szavak. De hát majd jönnek, ugye a Mbappé, hát ő is futballtörténelmet fog írni, az biztos, ugye már most látszik, hogy ha még lesz neki 2-3 VB-je, már pedig életkor alapján belefér, akkor egy 50 VB gól se kizárt tőle, tehát ami megint csak egy fölfoghatatlan mennyiség.
Oké, két kérdésem van még. Az egyik kérdés, ráadásul nem az enyém, hanem a lassan újságíróvá váló 6 éves kisfiam, aki közben ide jött mellém, és ő az első hallgatója a beszélgetésünknek. Ő azt kérdezi tőled, részben már beszéltünk erről, de a kedvéért fölteszem a kérdést, hogy a spanyolok szerinted megérdemelték-e a győzelmüket mindezek alapján, amiről beszélgettünk?
Maximálisan szerintem csak a spanyolok érdemelték meg, hogyha most végignézel, nyilván, hogyha az argentinok nyernek a döntőben, akkor azt mondjuk, hogy igen, az argentinok megérdemelték a győzelmet, de annyira egy olyan csapat, amelyik egy gólt kap az egész világbajnokságon, és ilyen magabiztosan megy tovább, ráadásul nem is mondanám egy könnyű ágnak, mert azért Ausztriát nem olyan könnyű megverni, Portugália, Belgium, Franciaország, ezek nagyon kemény csapatok, tehát csak európai csapatokkal játszottak, úgyhogy csak a belgák lőttek nekik egy gólt. Maximálisan megérdemlik, hihetetlen jó játékosaik vannak, és hihetetlen jól össze van rakva ez a spanyol csapat. Remélem, hogy a kisfiad is Spanyolországnak szurkolt, és örül a válasznak.
Igen. A válasz.
Szuper, jó. Okay.
És akkor az utolsó kérdésem pedig, hogy vajon mit kellene tenni azért, vagy elérhető-e az szerinted, hogy 2030-ban viszont a gyermekeink és mi ne egy másik szimpatikus országnak szurkoljon, hanem a sajátjának. Szóval ez egy nyilván nagyon nehéz kérdés, de mit tippelsz? 2030-ban ott lesz Magyarország a következő világbajnokságon?
Nézd, az jó, hogy ott van a Rossi, van egy út, ami megy, van sok újonc a válogatottban, akik van, aki beválik, van, aki nem. Most úgy néz ki az NB1 is, hogy kevesebb a külföldi, több a magyar fiatal, olyan játékosok voltak itt az első fordulóban, az NB1 első fordulójában fókuszban, akikről szinte nem is nagyon hallott az ember korábban. Szalai Pakson 2 gólt szerzett a Ferencváros ellen, a Németh András végre 2 gólt rúgott, ugye ő a magyar labdarúgásnak egy régi nagy ígérete, mind a ketten csatárok, tehát az pont egy olyan poszt, ahol ugye a Varga Barnabás mögött nem nagyon lát senkit most meg, mint hogyha derengene valami. Tehát én optimista vagyok, hogy ezekből a változásokból, hogy kevesebb a pénz, és több magyar kell játszatni, ezekből profitálhat a válogatott. Tippelni azért nem merek, mert én rosszul szoktam tippelni. általában, de nagyon remélem, hogy kijut a magyar válogatott. Hát ha véletlenül tényleg 64 csapatos lesz, akkor egy fokkal könnyebb lesz, de hát az se olyan, hogy na jó, akkor már hátra is dőlhetünk, mert akkor is rohadt nehéz kijutni. Ahogy látjuk, hogy az EB-n is hiába van 24 csapat az EB mezőnyében, ami már majdnem az UEFA tagállamok fele, azért még így is van, hogy vértizzadunk, meg ilyen furmányos nemzetek ligájás helyezés, pótselejtező révén jutunk ki, meg hát van, amikor simán, oké? Szóval nehéz út lesz, de nagyon remélem, hogy sikerül kijutni a világbajnokságra.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben, mai műsorunkban Tóth Szenesi Attilával, a 444 újságírójával beszélgettünk a foci VB-ről.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Nem engedlek közel magamhoz, mert még én is félek, és hidd el, én tényleg próbálok eléggé szeretni téged.
Vízparton, szakácsok a bogrács mellett. Nomád, az Európa Rádió magazin műsora szombaton 10 órától. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon.
Reklámot hallottak.